mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Ma esti Isten tiszteletünket a 377. dicséretünk éneklésével kezdjük el közösen. 377-es számú dicséretünknek mind a három versét énekeljük. Szent Lélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Imádkozzunk. Szent Lélek, Úristen, örökkévaló titkoddal állunk szemben, és csodáljuk azt a lelket, amely életet ad, amely hordoz, amely vigasztal, amely gyógyulást tud hozni, amely formálja lelki valónkat, és amely egyedül megtanít arra, hogy hogyan lehet érteni a te igédet. Csodálatos ajándék ez, ami számunkra megfoghatatlan és kikutathatatlan, és mégis mindennapi életünknek szükséges forrása. Így készültünk ma is eléd állni. Sok mindenről van ismeretünk, sok mindenről van gondolatunk, van emberi bölcsességünk, talán éppen ezeket is mind neked köszönhetjük. De azt a felséges titkot, amellyel ezt az egész világot hordozod, benne vigyázol a mi életünkre, és az örökké valóság számára előkészíted azt, ezt nem érthetjük, nem foghatjuk fel. Mégis érezzük a munkáját, mégis érezzük azt, hogy naponként új lehetőségeket hoz, érezzük azt, hogy megérintesz, és érezzük azt is, hogy törődsz velünk. Köszönjük, hogy ezért hálát adhatunk ma, és megint itt kitárhatjuk előtted a lelkünket, a szívünket, felfedve talán mély sebeket, gondolatokat, érzéseket, és várjuk arra a Te szavadat. Légy itt közöttünk, a Te igéden keresztül, és a Te szent lelked munkája által. Amen. Az ige hirdetés hallgatására és hirdetésére az énekkarunk szolgálatával fogunk most készülni. Három énekkel készültek ide közénk erre a mai estére. Fogadja szeretettel a gyülekezet az ő szolgálatukat. Kérem, hogy most az első szolgálat részre készülődjenek. Isten igére figyeljünk, ahogy ma estére az megvan jelölve számunkra, Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írott leveléből olvasom a második fejezetnek az első 11 versét. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a magad hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Kedves gyülekezet, egy sorozat közepetáján tartunk. Az élet a gyülekezetekben címet viseli ez a sorozat, méghozzá azokban a gyülekezetekben, amelyekben Pál apostol is szolgált, vagy amelyekben útmutatást küldött az ő levelein keresztül. Néhány ilyen levelet ragadtunk ki estéről estére, és a folytatásban is ez következik. És a teljesség igénye nélkül a gyülekezetek életének egy-egy olyan jellemvonására próbálunk odafigyelni, amit a lélek úgy munkál, úgy készít elő, hogy ezek a közösségek tényleg annak a helyét biztosítsák, hogy ott az Isten szent lelke szólhat, megjelenhet, egymáshoz vezethet embereket, és ezek a közösségek nem akár miről szólnak, hanem ezek az Isten népének egy-egy kis közössége. A ma estére a Filippiekhez írt levelet választottam, és ebben a levélben nagyon sok minden előtérbe kerül. Nagyon sokszor átutazott Pál apostol ezen a városon, hosszabb és rövidebb időket töltött ott. Egy olyan útvonal mentén helyezkedett el, hogy ahogy az ő szolgálatait végezte, és a missziói utakon járt, valahogy mindig útba esett, és mindig megállt egy kicsit pihenni, felkereste a régi ismerőseket, megkereste ezt a maroknyi kis gyülekezetet is, ezért nagyon sok személyes kötődése is volt a gyülekezethez. A levelét, amikor olvassuk, akkor vissza is köszönnek ezek, érdeklődik a munkatársak iránt, a munkatársának betegségéről hírt ad a gyülekezetnek, aki szintén aggódnak ezért, a munkatársért. Sok-sok olyan szép szál fonódik össze, ami olyan mindennapivá, olyan ember közelivé teszi ezt a levelet. Aztán ennek a levélnek van egy nagyon jó alaphangja, talán ezért olvassuk szívesen, mert mindig az örömre ad útmutatást, mindig arról beszél, hogy valahol az örömben teljesedik ki mindaz, ami mi Istennel összekapcsol bennünket. Ha valaki tud annak örülni, hogy Istentől kapott, akkor az jó dolog. Ha valaki tud annak örülni, hogy az Isten nem megy el figyelmeztetés nélkül a hibáim mellett, akkor az is egy örvendező ember. Ezeket mi mindig nem mindig kapcsoljuk mi így össze, hanem az ember, hogyha figyelmeztetik, akkor felháborodik, ha útmutatást kap, akkor azt gondolja, hogy miért nem elég a saját bölcsességem. Pál apostol olyan szépen mindig kikerekíti a dolgokat, és azt mondja, hogy Isten mellett öröm lenni. Mindig egy nagy kérdés ez így a számunkra, belenézünk a tükörbe, vagy a lelki tükrünkbe, akkor ezt látjuk, ezt az örömöt az életünkben. Ennek ellenére természetesen Pál apostol tanít is a gyülekezetben, és a gyülekezet jellemvonásai közül is kiemel jó párat, ezeket most a teljesség igénye nélkül emeli ki, tehát nem minden olyan tulajdonságot sorol föl, ami egy jó gyülekezetnek tulajdonsága, és nem minden olyan veszélyt sorol föl, ami veszély egy gyülekezetben. Most kifejezetten csak erre a gyülekezetre koncentrál, és ebben a részben is pár ilyen fogalommal találkozunk. Ezeken szeretnék először végigmenni. Először arról beszél Pál apostol, hogy milyen az a gyülekezet Filippiben, ami ezt az örömöt tudja hordozni. Milyen jellemvonásai vannak. És így kezdődik az igénk, hogy ő felsorolja ezeket. Azt mondja, ha van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, ezek nagyon fontos dolgok egy-egy közösségnek az életében. Van-e benne vigasztalás? Azt mondja, hogy nálatok van vigasztalás, és ez jó dolog, hogy a gyülekezet közössége az Isten mellett élő embernek, az életének egy fontos szolgálata az, hogy tud vigasztalni. Nagy kérdés, hogy mivel tudok vigasztalni. Szomorú embert mindig találunk, olyan embert, aki elcsüggett, aki elfáradt, de mit mondjak neki? Az örök nagy feszültség az otthonainkban is, hogy én vagyok a hívő ember, hazajön a társam, hazajön a gyermekem, jön a rokon és meglátogat, és nekem kéne mosolyogni, nekem kéne hordozni ezt az örömöt, de mivel vigasztal? Mit mondjak neki? Mit tud ő Istenről, akiről én tudok valamit? Nagyon sok szép ígéret van a Bibliában, amely mindig bennünket is vigasztal, és azt mondja, hogy de nem vagyok egyedül a küzdésemben, nem vagyok egyedül a feladataimmal, nem vagyok egyedül, amikor szembenézek nagy kihívásaival az életnek, amikor búcsúzom, amikor el kell engednem valakinek a kezét, amikor beteg mellett ott vagyok és szolgálok. Van-e vigasztalás? És igazából van. Azt tudjuk mondani, hogy nekünk is van. Néha nem találjuk a szavakat hozzá. Lehet nem is kell mindig. Csak oda menni, megsimogatni valakit, és az már is érzi azt, hogy itt helyem van. A filippi gyülekezetnek nagy ajándéka volt ez, és próbáljunk példát venni róluk. Legyen köztünk vigasztalás. Aztán azt mondja, hogy és ott van a szeretetből való figyelmeztetés az intésben. Nagyon nehéz kérdés, ez mindig minden közösségben egy olyan törékeny pont, hogy vajon mi számít kritikának, és mi számít szeretettel való figyelmeztetésnek. De egy óhatatlanul is nagy felelősséget rak ránk az Isten, amikor azt mondja, hogy én felelős vagyok a másik ember életéért. Nem mehetek el amellett, hogy ő bajba sodorja önmagát, hogy valami olyasmihez ragaszkodik, amihez nem kellene ragaszkodni, vagy nem vesz észre egy olyan utat, amin lehetne járni. Azt mondja, hogy a filippiek valakik olyanok, akik mindig olyan szeretettel oda tudtak egymáshoz lépni, és nem csak ezt az oldalt láttatja, hanem azt is, hogy a gyülekezet viszont fogadja is el a szeretetből való figyelmeztetést. Nincs hely a megsértődésnek. Itt nincs arról szól, hogy bárki bárkit meg akarna bántani, hanem érezzük ki a másik szavából, hogy a megjobbítás szándékával teszi. Mint ahogy Istenre is oly sokszor megsértődhetnénk, amikor beleszól a dolgunkba, vagy amikor éppen azt mondja, hogy ezt most nem jól csináltad. Van is, aki megsértődik rá. Vagy megsértődik arra, aki az Isten szószólójaként akár ezt kimeri mondani. Azt mondja, hogy a gyülekezet közössége mindig egy olyan közösség, ami felelősséget vállal egymásért. Felelős vagyok a másik boldogságáért. Felelős vagyok a másik hitéért. És felelős vagyok azért is, hogy az is velem együtt megérkezik-e a célhoz, az Isten országáig. Aztán azt mondja, hogy a jó gyülekezetnek, mint közöttetek is ismertető jele az, hogy közösség van a lélekben. Megpróbálok egy kicsi különbséget tenni a tegnapi este, arról volt szó, hogy egység a lélekben, hogy a lélek mennyi dolgot, mennyi szálat az életünkben egységre juttat, összefon és összevezet az egy forráshoz. Itt pedig arról van szó, hogy maga a lélek az, ami ezeket az embereket köti össze, és ez a lélekben való közösség, ez azt jelenti, hogy ez egy más jellegű közösség, mint minden más közösség. A családi közösség az egy vérszerinti közösség. Az van, azzal kell kezdeni valamit, abban meg kell találjam a helyemet, a feladatomat, a szolgálatomat. De ugyanígy van a társadalomban, ugyanígy van a munkahelyünkön, ugyanígy van egy lakóközösségben. Azok olyan közösségek, amelyekben fel kell fedezzem, hogy ki vagyok, mi végre vagyok közöttük. A lélekben való közösség, ami létrejön a gyülekezetben, ott is meg kell keressem a helyem. Ki vagyok én itt a többiek között? és mim van, amit adhatok, mim van, ami, vagy mim nincs, amit kapnom kell másoktól, és ezt ez a közösség tartja össze. A reformátorok mindig azt mondták, és erre különösen odafigyelünk mi magunk is, hogy itt minden olyan alkalom az ige körül és az Isten szent lelke körül van. Ez nem klub. Se nem fiataloknak való klub, se nem nyugdíjas klub. Az van, olyan is van, az egy másik dolog. És nem valami szakkörhöz hasonlít, és az ige hirdetéseinket nem könyvajánlásoknak tartjuk, hogy itt a Bibliából ajánlunk dolgokat. Ezek olyan dolgok, amelyek az Isten szent lelke köré vonnak bennünket. Így is tekintünk rá. Tudatosan a gyülekezetben is próbáljuk így nevezni, hogy mi nem hétvégi kirándulásra megyünk, hanem csendes hétvégére. Sokan nem értik, hogy mi az, hogy csendes, mert mindenki csendben ül. Vagy csendes hétre a nyáron, nem ifjúsági táborban. Néha én is mondom, hogy ifjúsági tábor, de aztán kijavítom magamat, hogy nem, ez csendes hét. Valami lelki közösség alakul ki ott közöttünk. És aztán azt is elmondja Pál apostol, hogy és persze ezek nem csak elméleti dolgok, hanem cselekedetben mindig meglátszódik a közösségben, és olyan szépen mondja, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé az én örömömet azzal, hogy egyet akartok. Ez a közösség, ami az Isten környezetében, az Isten jelenlétében kialakul, ez mindig az irgalmasság és a könyörületességnek a közössége. Aki ide belép, az ne arra számítson, hogy azt kapja, amit érdemel. És ezt most pozitív értelemben mondom. Ide mi mindig úgy jövünk, hogy hozzuk a hiányosságainkat. Őszintén, ha magunkban nézzük, akkor tényleg azért van szükségünk Istenre, mert ki kell pótoljon bennünk valamit. Amikor belépünk ezen az ajtón, akkor ezt sejtjük egymásról is. És nem azzal állítunk egymás elé, hogy te milyen béna vagy, és milyen nyomorult vagy. Én is az vagyok, és nyilván te is az vagy, és ezt mindketten tudjuk a lelkünk mélyén, és azért jövünk mindketten, hogy irgalmasságot és könyörületet kapjunk. Nem csak Istentől, hanem egymástól is. Hogy belém lássa azt, amit Isten is látni akar bennem, hogy még mivé lehetek. Hogy én lehetek még ettől is jobb ember. Nem azt mondom, hogy mi nagy gazemberek vagy bűnözők lennénk. Nekik is talán lenne helyük itt a mi templomunknak a padjaiban is, de azért hozzuk magunkkal azokat a dolgokat, amelyek távol tartanak minket Istentől is, és távol tartanak sokszor egymástól is. Amikor Pál apostol elmondja ezeket, hogy látom, hogy ezek ott vannak bennetek, akkor utána eljut egész addig, hogy azt mondja, hogy de meg kell említsek itt valamit, ami azért veszély, minden közösségnek veszélye, és azoknak az emberek közösségének is veszély, akik Isten köré csoportosulnak. Azt mondja, hogy senki ne keresse a maga hasznát, hanem mindenki a másukét is. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Nem lehet kikerülni azt, hogy az ember ne legyen elfogult magával szembe. Hogy nem lehet valahogy kikerülni azt, hogy ne keressem az előnyeimet. Hogy egy-egy ilyen közösségben ne legyen végre az, hogy megtaláltam azt a helyet, ahol én is egy kicsit megmutathatom magam. A fiataloknak van erre egy jó kifejezése, egy kicsit villanthatok én is. Ami azt jelenti, hogy egy picit magamból megmutathatok, hogy van azért bennem is valami, és minden embernek kell az az elismerés, hogy egy kicsit a másik úgy nézzen rá, hogy csodálattal, hogy de jó neked, hogy neked ilyen is van. És azt mondja Isten, hogy ezt lehet szolgálatként is fölajánlani ott abban a közösségben, és lehet úgy is, hogy ez egy hiú dicsőségvágy marad. Valami olyasmi, ami csak engem akar építeni, ami a többieket nem építi. Pál apostol sokszor harcol így a levelében ezekkel az öntelt gondolatokkal, és azt mondja, hogy még ha ott vannak lelki adományként is azok a bizonyos nagyon pozitív dolgok, nézd meg, hogy a többieknek mi haszna van belőle. Ha van haszna, akkor add oda az ő hasznukra. Ha nincs haszna, csak neked van hasznod belőle, akkor az nem biztos, hogy helyes, nem biztos, hogy annyira elő kell azt venni, vagy annyira mutogatni kell. Pál apostol, amikor ezt ilyen óvatosan és tényleg nagy szeretettel hozza oda a gyülekezet elé, akkor a legszentebb és legszebb példát hozza, És utána elolvastam a folytatását ennek az igének, egy Krisztus dicsérő, nagyon szép ének. Így is tartják nyilván, hogy ez egy Krisztus himnusz. Ami arról szól, hogy ez a Krisztus, ez hogyan szállt le a mennyei tökéletes világból, egy olyan tökéletlen földi világba, ahol én élek, milyen szolgálatot végzett el ott, és utána Isten ebből a világból hogyan emelte mégis egy olyan dicsőségbe, amire azt mondja olyan nagyon szép ennek a néhány zárósora is, hogy minden térd előtte fog meghajolni. Mennyeieké, földieké, föld alatt valóké, hogy minden nyelv vallja, és ez a világnak a beteljesült dicsősége majd egykor, hogy Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ez a gyülekezet célja, hogy mi is ezt valljuk együtt, és az a környező világ, amelyben mi magunk el vagyunk helyezve, mint egy maroknyi kis csapat, ezt felismerje, és ott álljon az Isten előtt, és tudja őt dicsérni. Ezt a példát hozza a szolgálatra, ezt a példát hozza a lélekben való közösségre. És ebben is csak néhány gondolatot röviden emelek ki, amikor azt mondja ez az ének, hogy megüresítette magát, és nem tartotta zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő. Megüresítette magát. Hogy végig gondolja az ember, hogy Krisztus, aki egyenlő Istennel, a tökéletes teljesség, felölti azt az ember alakot, ami tele van hiányossággal, és itt van. Mi jó ebben neki? Neki semmi nem jó. Nekem jó. Találkozom egy olyan Krisztussal, akinek szüksége van az én szolgálatomra. Ez egy hihetetlenül nagy üzenet, amikor az ember botladozik a maga cselekedeteivel és hitével, hogy miért tetszik, miért kedves az az Istennek, hogy kellek én az én cselekedeteimmel, hogy szolgáljam azt, amit ő egy csettintéssel ebben a világban el tudna rendezni. Pál apostol maga is azt mondja, hogy hát én nem értem Istent. Nem értem, hát az ő szent lelke olyan titokzatos és akkora ereje van, hogy egy csettintéseit mindenki Isten előtt leborul. És akkor az ige hirdetés bolondsága által, hogy itt makogunk, és próbálunk megfogalmazni valamit az Isten hatalmáról, azzal akar célt elérni. De hát így von be bennünket a szolgálatba. És ez a legnagyobb ajándék ott az Isten mellett, hogy ő megüresíti magát, és szolgálhatok neki. Amikor Krisztus itt volt földi testben, és oda mehettek hozzá az emberek, és adhattak neki egy pohár vizet, és oda mehettek, és azt mondhatták, hogy gyere az én hajlékomba, és aludj nálam, akkor az Istent befogadták, és szolgáltak neki. Hát ez valami hihetetlenül ellentétes dolog, és Krisztusnak ezzel a szolgálatával, hogy ő ezt fogadhatta, örömet okozott másoknak, és azokban az emberekben elkezdődött, elindulhatott valami. Azt mondja Pál apostol a Filippieknek, hogy na hát ezt kell csinálni. Lehet, hogy nekem megvan, lehet, hogy én ezt meg tudom csinálni, lehet, hogy én mindent értek, lehet, hogy megvannak az eszközeim, de ha jön valaki, és szeretne szolgálni nekem, üresítsd már meg magad annyira, hogy el tudd azt fogadni tőle. Úgy, ahogy egy gyermekkel bánunk, amikor jön segíteni, nem lököm félre, és nem azt mondom, hogy hát én is meg tudom csinálni, gyorsabban, mint te. Hanem odaengedem, és azt mondom, hogy gyere, csináld, és ez neki öröm. És nyilván utána nekem is öröm, mert valakit bevontam valami olyasmibe, ami egy hihetetlenül nagy titok. Mit fogadsz el a mások szolgálatából? Most nem azt kérdezem, hogy mivel szolgálod a többieket, hanem elfogadod-e azt, amikor a másik szolgál. És az kedves tud-e lenni neked? Mert ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő. Hát, erről is hosszan lehetne beszélni, hogy sok mindent mi megkaptunk már az Istentől, hogy ezeket hogyan használjuk egymás javára, azt kellene itt egy kicsit megvizsgálni. Hogy ez mindig egy ilyen zsákmány, hogy bejövök a templomba, megtömöm a zsebemet egy kis lelki békességgel, egy kis munícióval, útravalóval a jövő hétre, aztán abból éltetem magam. Nem tekinti zsákmánynak, hanem arra használja, hogy adjon másoknak belőle. Ez már a másik felé való szolgálat, vagy az arra való útra való rálépés. Szolgai formát vett fel. Szolgálni a másikat. Ezek olyan hangzatos szavak, mi szoktunk ezzel így a beszélgetéseink során érni, hogy ez szolgálat, ez is szolgálat, az is szolgálat. Mit is jelent ez? Eszembe jutott az a nagyon érdekes eset, amikor ott a tanítványokkal Jézus az utolsó vacsorán készülődik a vacsorához leülni, és egyszer csak olyan megdöbbent, hogy Jézus körülköti magát, és elkezd körbejárni és megmosni mindenkinek a lábát. Vajon mi volt ott a tanítványok gondolatába? Talán elsőre az ugrott be mindenkinek, hogy hoppá, valamiről megfeledkeztünk. Talán ezt én kellett volna csináljam, nem a mester. Már milyen dolog az, hogy a mesterrel együtt vagyunk, és a mester mossa meg a lábunkat. Aztán szót is kap ez a gondolat akkor, amikor Jézus eljut Péterig, és Péter akkor már tökéletesen tisztában van, hogy itt valami nincs rendben. Hogy létezik, hogy Isten szolgál nekem? Hát pont fordítva lenne a helyes sorrend. És akkor elkezd tiltakozni, és azt mondja, hogy te az én lábamat nem mosod meg. És erre azt mondja Jézus, hogy ha nem moslak meg, nem tartozol hozzám. Valamit ebből a történetből is meg lehet érteni, mert utána azt mondja Jézus, hogy én most példát adtam nektek, menjetek el, és ti is mossátok meg egymás lábát. Ahol az a legmélyebbre való lehajlás van megfogalmazva, hogy én a másik életéhez úgy tudok hozzá nyúlni és hozzáérni, hogy nem a fejét mosom meg. És nem azt gondolom, hogy én egyből megmondom neki, hogy ezt hogy kell csinálni, és hogy kell élni, és hogy kell hinni, és hogy kell bölcs döntést hozni, hanem a lábát tudom megmosni. Azt, amivel a földön jár, két lábbal a földön, ami a mindennapi nehézségeket hordozza, amin a legtöbb seb adódik. Szolgai formát felölteni. Nehéz az embernek rájönni arra, hogy ezt a szolgálatot végezni, ez milyen dicsőség lehet, ha úgy teszi az ember, mint Krisztusnak az az elhívott tanítványa, aki a mestertől kapott erre példát. Aztán az is elhangzik, hogy és engedelmes volt, méghozzá a halálig, a keresztfának haláláig, a legvégsőkig. Tehát az engedelmességről és a hűségről, amikor beszélünk, akkor az nem egy pillanatnyi állapot, nem egy időszak az életünkben, hogy most. Hanem az valami olyasmi, ami kitart, ami megy, ami minden napnak hozza a küzdését, hozza ugyanaz örömeit, mindent azt, amit az Isten úgy gondol, hogy benne kell legyen, és én hűséggel ott állok a helyemen. A beteg mellett, amíg az utolsó szusszanása van. A másik mellett addig, amíg úgy nem érzem, hogy valahogy az Isten most már őt is kézbe tudja venni. Egész addig, amíg én élek. Egész addig, amíg én tudok imádkozni érte. Egészen addig, amíg az Isten azt gondolja, hogy ez az én feladatom. És onnantól kezdve, amikor erre a pontra leérkezik ez a szép himnusz, indul fölfele az ív, és azt mondja, hogy és ettől kezdve az Isten felmagasztalta őt, és felemeli, és megmutatja, és a dicsőségébe beleavatja az övéit, akik őt látják, szemlélik, és megmutatja, hogy ez a szolgálat milyen dicsőségre vezet el. Az egész képet leegyszerűsítve Jézus szavaihoz menjünk vissza, azt mondja Jézus, aki a legkisebbel megcselekedte, az velem cselekedte meg. Aki egy kicsinnek, valaki kevésnek adta, az nekem adta. És aztán egy másik helyen mondja Jézus, aki meri elveszíteni az életét, én érettem, meri felvállalni azt a szolgálatot, amit talán nem kellene felvállalni, mert a világ nem vár el, mert a másik ember is azt mondja, ez nem a te gondod, ez nem a te bajod, ezzel nem kell neked külön küzdened, az megtalálja az életét. Mert mindig ott találjuk meg az életünket, azokban a küzdelmekben és szolgálatokban, amelyekbe beleállít az Isten. Valahol az életünk nem arról szól, hogy Isten azt rendbe teszi, és aztán van egy olyan szép folytatás, ahol nem érnek gondok, nem érnek bántalmak, nem érnek küzdelmek és kihívások vagy fájdalmak bennünket, hanem pont azokban a küzdésekben találkozunk mi mindig az Istennek azzal a nagy erejével, ami újra és újra rádöbbent bennünket, hogy valaki az életét tudja odaadni értem. Akkor hogy ne adhatnám én is hálából oda azt, ami bennem van neki, az ő dicsőségére, éppen azokon keresztül, akiket az Isten helyezett ide mellém. közösség a lélekben. A filippi gyülekezetnek próbálta Pál apostol egy kicsit óvatosan, szeretettel körbejárni azokat a nagy fogalmakat, amelyek ott vannak, jelen vannak a mindennapi életükben. És így foglalta most ezt össze a számunkra is, és egy kicsit odaállva Jézus tanítványai mellé, mi is így tekintsünk az életünkre. Aki az életét meri odaadni a Krisztus kezébe szolgálatra, az az életét megnyeri. Aki félti ettől az életét, a szegény életet él. Nagyon szegényet. Pont azok a szolgálatok hozzák a legtöbb ajándékot, örömöt, amit ezekben a próbatételekben kapunk, amit a feladatainkon keresztül kapunk. Akik ezt élték már, azok erről tudnak bizonyságot tenni. Erősítsük egymást, kérjük az Isten szent lelkét, hogy a közösséget közöttünk is így formálja.